Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapon, mely Biblia vasárnap, így nevezik ezt a mai vasárnapot. És mindenek előtt a hét igéjével hadd köszöntsem a drága megjelenteket, a gyülekezetet. A Római Levél 12. fejezetéből a 21. vers így hangzik: ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Ezzel az igével köszöntöm a drága testvéreket, és mindenek előtt megkülönböztetett szeretettel hadd köszöntsem lelkész testvéremet, esperes urat, Szabó Vilmost, aki nem idegenül mozog ebben a gyülekezetben, hiszen innen származik, és ő volt az, aki a tegnapi nap folyamán már itt szolgált közöttünk a gyülekezetben, és természetesen hadd köszöntsem nagy-nagy szeretettel az ő drága hitvesét, feleségét, aki szintén elkísérte őt. Tulajdonképpen 20 évig volt lelkész testvérem Pakson, és most az elmúlt hetekben intett búcsút a lelkészi szolgálattól hivatalos formában, de természetesen, ahogy egy lelkész is, így van, hogy az utolsó napjáig szolgál és aktív, és a Luther kabátja azt saját magának tekinti, és örülünk annak, hogy itt lehettek közöttünk, hálásak vagyunk. És Tolna Baranya egyházmegyében volt 9 évig esperes, most pedig Balaton-Almádin, próbáltam itt kikutatni, hogy milyen fontos információk vannak róla. Balaton-Almádin élvezi Vilmos a nyugdíjas éveit, hát az ő drága felesége, meg hát kell valaki, aki dolgozzon a családban, úgyhogy ő pedig dolgozik még. Nagyon örülünk, hogy itt vannak közöttünk, örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat, és a mai istentiszteleten az ő ige szolgálatát hallgathatjuk majd meg. Aztán nagyon nagy szeretettel köszöntöm a drága testvéreket, azokat, akik októberi hónapban látták meg a napvilágot, őket fogjuk majd köszönteni Isten tiszteletünkön. Aztán 3 picin gyermek van, akik itt lehetnek közöttünk, és szeretettel köszöntjük az édesanyákat, édesapákat, családtagokat, mindazokat, akik elkísérték, és ebben az örömben részesítenek bennünket. És van egy idézőjelben meglepetésünk, 60 évvel ezelőtt itt az oltárnál 1955. november 5-én fogadott hűséget egy testvérünk az ő hitvesével, és 60 éve, úgy gondolom, egy hosszú idő, és most újra itt fognak állni az oltár előtt, és szeretnénk őket majd megáldani, és azt a szövetséget, azt a szövetségkötést, ami 60 évvel ezelőtt történt, azt megerősíteni. Úgyhogy ez is lesz a mai alkalmam. Úgyhogy sok minden vár reánk, úgyhogy adja az Úr, hogy az ő dicsőségére legyen, és gyülekezetünk épülésére. És hadd hívjam már most fel a kedves gyermekeknek a figyelmét, hogy a 451-es számú ének alatt, amikor Eszter néni meg Zsanett néni föl fognak állni, akkor kérem, hogy a gyermekek nyugodtan fáradjanak át a gyülekezeti terembe, ott elég meleg és konszolidáltabb körülmények között vehetnek majd részt a gyermek istentiszteleten, úgyhogy bátorítjuk a gyermekeket, hogy nyugodtan menjenek át Eszterrel és Zsanettal. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. A megkezdett énekünk utolsó verszakát énekeljük el. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Kegyelmezz, Uram! Kegyelmed, Uram, betölti a földet. A te törvényeidre taníts meg engem. Teljes szívvel esedezem orcád előtt. Könyörülj rajtam igéd szerint. Meggondoltam utaimat, a te bizonyságaithoz terítem lábaimat.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, s a drága Szentléleknek, az egyörök Istennek.
Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szányra kelnek, mint a sas, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igéttől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Ó, töröld el én vétkem, irgalmas Úristen, Szent Fiad vérén, könyörülj én rajta.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és azért küldte a világba az ő egyszülött fiát, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Isten. Béke legyen e világban, mindenhol az embernek. Álmodik e menny királya, űrhalmaz Isten báránya, Szent Háromság.
Imádkozzunk! Urunk, adj nekünk bűnbocsánatot és békességet, hogy megtisztuljunk a bűntől, és benned bízó szívvel szolgáljunk téged. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen.
Hallgassa meg a drága gyülekezet, hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Biblia vasárnapjára kijelölt számunkra, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedetének könyvében, a 8. fejezetben, a 26. verstől a 40. versig a következőképpen.
Az Úr angyala pedig így szól Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni. Visszatérében hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a proféta, Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember. De örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az autózba került, és végigjárta valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézárába nem ért.
Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk a Jézus Krisztustól. Amen. hallgassa meg az ünneplő gyülekezet Isten szent igéjét, amelyet megírva találunk János evangéliumában a 20. rész 19. versétől kezdve a következőképpen. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat! Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a meghívásom a templom szentelési hálaadó istentiszteletre szólt elsősorban. Tehát ma ünnepli a gyülekezet templomának 229. évfordulóját a felszentelésének. És arra gondoltam, ahhoz, hogy igazán átéljük és átérezzük az ünnep súlyát, először gondolkodjunk el azon, vajon mi most, ha itt hirtelen egy üres telek lenne a templom helyén, felépítenénk ezt a templomot? Érdemes belegondolni. Hogyan ünnepelünk ma ezzel a gondolattal, hogy mi is felépítenénk most ezt a templomot, vagy ma már nem építenénk fel? Tehát a kérdésem az, gondolatmenetem, hogy vajon miért építettek templomot akkor az elődeim? Miért hoztak áldozatot ezek a nemzedékek? Bezárkózni? Félelemben? Építeni egy helyet, ahol szent elszigeteltségben élhetjük a hitünket, a vallásosságunkat? Kutathatjuk az Isten dolgait, dicsérhetjük az Isten nevét, elzárkózva a világtól, ami külön kis, megszentelt világunkban. Vajon miért építettek templomot? Szeretjük ezt a templomot? Szeretjük az épített környezetünket? Tiszteljük, szeretjük az épített környezetünket? Hiszen az embernek alapvető igénye, célja, szükséglete, hogy a környezetét alakítsa, építse. ott jól érezze magát, abban, amit ő is alkotott. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy szeressük az épített környezetünket, és tiszteljük azt. Tehát a templomot, az iskolát, a parókiákat, szeretett otthont. Fontos tehát, hogy milyen minőségben, milyen lelkülettel, szándékkal építjük a környezetünket, az otthonunkat. És ebből fakad az, hogy rendkívül fontos a lelki épített környezet, a lelki építés környezete, annak tisztelete és szeretete. Hogy tiszteljük és szeressük azt a lelki világot, amelyet építünk, amelyet megélünk, amelyben jól érezzük magunkat, és azt szeretnénk, az a szándékunk, hogy másokat is hívogassunk, és mások is felüdüljenek, megújuljanak ebben a lelkileg is épített környezetben. Nos, térjünk vissza a felolvasott igéhez. Ez tipikusan húsvéti történet. Igaz, hogy egyházunk által a kijelölt igehirdetési textus a végén elhangzott, de úgy éreztem, hogy hozzátartozik most ez a történet is. Tipikus húsvéti történet, mondhatnánk azt, hogy már régen mögöttünk van, miért erről hangzik a szó. Valóban mögöttünk van? Valóban lehet azt mondani arra az ünnepre, hogy naptár szerint kihúztuk, elmúlt, megcsináltuk, tovább mentünk. Ezt soha nem mondhatja a gyülekezet. Mert a húsvéti történet az alapja a létünknek, a gyülekezetünk, az egyházunk létének. Az a hitvallás, az az örömhír, hogy valóban feltámadt, az Úr feltámadt, valóban feltámadt, mert az első vasárnapról van szó ebben az igében. A hét első napján, a szombatot követő nap, az első vasárnapról van szó, és aztán a másodikról, és most tulajdonképpen a sok ezredik, vagy ki tudja, hanyadik vasárnapról van szó. Ma, a mai gyülekezet számára. Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt. Erről szól a vasárnap. Ez jelenik meg most előttünk, és ez a fontos az Úr követői számára. De nem volt ez olyan egyszerű folyamat, mert féltek. Féltek a tanítványok, bezárták az ajtókat, és ez nem ismeretlen a keresztény egyház történelmében, ez az állapot, ez a félelem. Ugyanis nagypéntek után vagyunk, tehát a tanítványok még ebben a rettegésben voltak, meghalt a mester, szörnyű módon keresztre feszítették a Golgotán, mi lesz velünk, mi velünk is ez fog történni. Féltek, bezárkóztak. És a történelem viharaiban bizony nagyon sokszor nehéz időszakok köszöntöttek a kereszténységre, és a mai időkben sem ismeretlen ez. Tehát voltak bezárt ajtók a történelem folyamán. Félrevonult emberek, elhúzódó emberek. És aztán voltak nyitott ajtók, amikor kinyíltak a lehetőségek, kinyíltak az ajtók a hívő ember számára, az egyházak, a kereszténység számára is. Hiszen a jelenlévők is sokan átélhették ezeket a történelmi változásokat. 20, 30, 40, 50, 60 év alatt sokszor történnek ilyen dolgok, amelyeket meg kell harcolni. És bizony alapvetően ott dől el, hogy vajon a szívünk bezárt-e. Tehát az igazi bezárt ajtó a bezárt szív. Az igazi nyitott ajtó a nyitott szív. a másik ember felé. És a kereszténységnek, a gyülekezetnek is ezzel a nyitott szívvel kell odafordulni a másik ember felé. A nehéz történelmi időkben is. Nem csak az ünnepi pillanatokban, hanem a hétköznapokban, a történelem viharaiban is, a családi életben, az emberekkel, a felebaráttal való kapcsolatban. A csoda az, hogy Jézus nem akadályozzák meg a bezárt ajtót. Jézus megy az emberekhez, megy az övéihez, a bezárt ajtókon keresztül is, és megszólítja őket. De hogyan? Nem azt mondja, hogy jó napot nektek, vagy szervusztok, itt vagyok. Nem azt mondja, hogy szép napot kívánok nektek, hanem mit mond, ami százszor többet jelent ezeknél az amúgy kedves, szép, üdvözlő köszöntéseknél. Azt mondja, hogy békesség néktek. Békesség néktek. Ajándékozó hatalommal mondja ezt. Zárójelbe megjegyzem, hogy ez az ajándékozó hatalom erő kellene nekünk is, amikor azt mondjuk a másiknak, hogy jó napot kívánok. Hogy én jó napot adjak, okozzak a másiknak. Szép napot kívánok. Hát akkor tegyek róla, hogy tegyem szebbé annak a másiknak a napját, ne csak üres szólammá váljon. De ezt csak zárójelben jegyeztem meg. Jézus tehát hatalommal szól, békesség nektek, és ő maga a békesség, és ez a hatalom azt jelenti, hogy átadja, odaadja, megajándékozza ezzel a békességgel a tanítványait. Mert ő a békesség fejedelme. Ezzel tulajdonképpen mit mond? Vessétek el magatoktól a félelmet. Dobjátok el, vessétek le, rázzátok le magatokról a félelmet. Vessétek el a szomorúságot, a reménytelenséget, a haragot, a szeretetlenséget, a bűnöket, mert vége az árvaságnak. Vége a tanítványok árvaságának, hogy meghalt a mester. Vége a csalódásnak, vége nagypéntek gyászának. Békében lehettek az Istennel, az emberekkel és saját magatokkal is. Igen, mert ő maga a béke. Kedves testvéreim, az élő Úr szavai, az ige, mert ez az ige, és a jelek boldoggá tették a tanítványokat. A szomorkodó emberek, mert ők akkor csak szomorkodó emberek voltak, a szomorkodó emberek örvendező tanítványokká váltak ebben a pillanatban. Mert újra rátaláltak a Jézussal való közösségre, és többé nem vehetik el tőlük Jézust, a mesterüket. Ez egy nagyon-nagyon fontos, döntő mozzanat a tanítványok életében, a fordulatban, hogy többé nem vehetik el tőlük Jézust. Ezt így is fogalmazhatnám, hogy ez tulajdonképpen a kereszténység történelmi bátorsága. A kereszténység történelmi bátorsága, amit nem nélkülözhetünk a jelenben sem. Történelmi bátorság, hogy Jézust nem vehetik el tőlünk, hatalmak, erők sem, és ezért voltak hitvallók, ezért voltak mártírok, mert ezzel a bátorsággal hittek, és hitték, hogy Jézus az Úr, aki feltámadt, valóban feltámadt, és őt nem vehetik el tőlük. Ez a hitvalló bátorság kell ma is. Mert kedves testvérek, a mindennapi élethez is kell bátorság. Ahogy látjuk a világot, a világnak a mozgását, fordulatait, látjuk gyermekeink életét, aggódunk a jövőjük miatt. Sok minden van ebben a világban, amihez igenis kell a bátorság, a hitvalló bátorság, az az öröm, az a reménység, hogy Jézust nem veheti el tőlünk senki és semmi. Kedves testvérek, nekünk is tehát így kell kapcsolatban lennünk az Úrral, Jézussal, az igében és a szentségekben, ugye úrvacsorában, keresztségben egyaránt. Így adhatunk hálát, így tudunk örülni mi is. Engedjenek meg néhány rövid gondolatot a személyes történelmemből. Több mint 50 éve, ha már a szentségekről beszélünk, több mint 50 éve itt konfirmáltam, itt részesedtem először ennél az oltárnál az Úrszent vacsorájában. Azóta testvérek százai, ezrei hasonló módon részesedtek itt a szentségekben, úrvacsorában, hallgatták az igét, e szent helyen, mert ez egy Isten által megszentelt hely. Kedves testvéreim, itt, ezen a helyen, az üdvösség ügye forog kockán. Mi nem csak ünnepi közösség vagyunk, nem csak összegyülekezett emberek tömege vagy közössége, nem csak családi ünnepet tartunk, nem csak fiatalokat hallgatunk, örömmel tekintünk rájuk, örömmel hallgatjuk őket. Mindezen keresztül az üdvösség ügye forog kockán, a keresztségben is, az úrvacsorában is, az ige hallgatásban is, a nyitott szív vagy bezárt szív kérdésében. Ezért van egyház, ezért harcolt Luther Márton is, hogy ezt tisztán lássák az emberek, tisztán lássa és értse a gyülekezet, az egyház. Hiszen a reformáció hetére készülünk most, ahogy elhangzott már, a Biblia vasárnapja is van egyházunk liturgikus rendje szerint. Tehát az ige, az Isten élő szava, élő beszéde, létkérdés a gyülekezet számára. Egy ünnepi beszéd az kevés ezen a helyen. Nem ünnepi beszédről van szó, hanem az Isten élő igéjéről, az Isten élő beszédéről. És ezért olyan fontos a nyelv szépsége, gazdagsága, igazsága számomra, a személyes hitvallásom is, hogy azért fontos a szép magyar beszéd, mert az Isten is szép magyar beszéddel szól hozzánk, megszentelt szavakkal és beszéddel. Igen, az Isten tud magyarul, és tud szlovákul, vagy tud németül, angolul, franciául, mert ő mindenható és örökkévaló, és megszólít bennünket a saját nyelvünkön, hogy megértsük őt. Mert egyedül az embernek adatik ez meg, hogy az Istennel, mint mennyei atyával élő beszéd kapcsolatban legyen, igével és imádsággal. Jézus szolgálatba állítja az övéit, szolgálatba állítja a tanítványait is. Amikor elkezdődött a templomépítés nagy munkája, akkor is ez történt. Szolgálatot végeztek, áldozatot hoztak, öregek és fiatalok egyaránt. Mindenkinek megvolt a maga feladata. Ez folytatódott a felújításokban, építkezésekben, ma is, a gyülekezet építésben is. És itt hadd említsek meg megint családtörténetet. Nagyapám, tegnap is megszólított olyan idős hölgy, hogy az ön nagyapja tanított engem. Nagyapám Mátis Béla tanító, már 100 évvel ezelőtt, még nagyon fiatalon állt be ennek a gyülekezetnek, egyházközségnek a szolgálatába. Évtizedekkel később édesapám Szabó Vilmos lelkészként hirdette az igét és szolgáltatta ki a szentségeket. Tegnap olyan is szólt, hogy édesapja konfirmált engem, és így tovább. És 4 évtizeddel ezelőtt itt vettem fel először a Luther kabátot ennél az oltárnál, és indultam el az Úr szolgálatával. A 21. vers így mondja, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Családok szólhatnának család történetben, családfák, bizonyos vagyok benne, hogy végig tudnák vezetni sokan, sok család ebben a gyülekezetben és a családok történetét egészen a templom építés évéig, vagy a felszentelés évéig. És mindig jöttek és jönnek új tanítványok is, betérők, keresők, istenkeresők, megtérők, akik beépülnek Jézus gyülekezetébe, közösségébe. Egy csodálatos méltósága az a gyülekezetnek, a keresztény embernek, a tanítványoknak, hogy Jézus ügye, az Isten országának az ügye az emberek kezébe adatott. Igen, kedves testvérek, mi is építjük, építhetjük az Isten országát. Jézus ügye itt van a mi szolgálatunkban, a mi kezünkben, életünkben, szavainkban és cselekedeteinkben. Mert a tanítványokat megbízza Jézus, hogy az én nevemben cselekedjetek. Igen, Jézus nevében cselekszünk, Jézus ügyét szolgáljuk. Ehhez pedig szükségünk van arra a szent lélekre, amit adott a tanítványoknak. Vegyetek szent lelket! A tanítványok a lélek által megerősítve, felfegyverzve az Isten fegyverzetével indultak tovább, örömmel és reménységgel. Pál apostol csodálatos módon beszél az efezusi levélben, a 6. fejezetben az Isten fegyverzetéről. Öltsétek magatokra, vegyétek fel, hogy ellenállhassatok a gonosznak és mindent leküzdve megállhassatok. Szeretném ezt felolvasni, ezt az Isten fegyverzetét, hogy magunk élete számára is, hogy igenis öltsük fel, vegyük fel, mert szükségünk van rá, így szól. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Hát nem csodálatos ez a védőfegyverzet, ha belegondolunk? Vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten beszéd, az üdvösség sisakját, amely véd, őriz téged, a hitnek a pajzsát, amely véd a gonosz nyilaival szemben a te életedet. Milyen csodálatos, tehát nem vagyunk eszköztelenek, kedves testvérek. A mai keresztény embernek is nagy kísértése ez a kis hitűség. Mit tudok én tenni? Hát semmi eszközöm, semmi lehetőségem nincs ebben a világban. Hát ilyen a világ, még a családi problémáimban is. Nem vagyunk eszköztelenek. Hát kell ennél nagyobb eszköz, lehetőség, mint az Isten fegyverzete, amely a miénk, csak fel kell venni. Fel kell öltözni, az magatokra kell venni. Fel kell vállalni, oda kell szánni magadat. Teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes elmével. És van még egy csodálatos vonulat, eszköztár, kosár, amiből meríthetünk, mégpedig a lélek gyümölcsei. A lélek gyümölcsei, amely így szól, a lélek gyümölcsei, szintén Pál apostol mondja a Galata levélben, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Nincs semmi eszközöm, semmi lehetőségem. Nem vehetek, nem adhatok ezekből a gyümölcsökből. Ki mondja ezt, hogy nekem nincs lehetőségem a szeretetre, az örömre, a békességre, a türelemre, a szívességre, a jóságra, a hűségre. Hát én olyan árva eszköztelen vagyok. Hát ez bizony nem így van. Az Isten fegyverzete és a lélek gyümölcsös kosara is itt van az Úr ajándékaként a számunkra. Hát az valóban nagyon szegény ember, aki azt mondja, hogy nincs semmije. Hát ez olyan gazdagság, amely adatik mindannyiunknak, és élhetünk vele. Kedves testvéreim, ajándékozó az Úr, ajándékozó Istenünk van. Jézus, amikor megjelent a tanítványok előtt, hogy megvigasztalja őket, szolgálatba állítsa őket, már egy másik világhoz tartozott. Egy másik világhoz tartozott, a mennyei világhoz. Ez különben Jézus személyének a titka is, hogy Isten fia és emberő. Mondhatná valaki, hát Jézus, ahogy a hitvallásban is mondjuk, már egy másik világhoz tartozik. Nem látjuk őt. Isten mennyei világának a része, ott ül Isten jobbján, hát akkor mi lesz az ő népével? Hogyan pásztorol bennünket, ha egy másik világnak a része, mi pedig itt vagyunk ebben a világban? Ez sem egészen így van, testvéreim, mert Jézus a golgotai kereszt által, a szenvedése és halála, a kereszt halála által örökre ennek a világnak a része marad. Kitörölhetetlenül ennek a materiális világnak, ennek az embervilágnak, ennek az emberi történelemnek, e világi történelmének kitörölhetetlen része a golgotai kereszt. És a gyülekezet, a keresztény egyház számára kikerülhetetlen, amikor az oltára nézünk, akkor is kikerülhetetlen a tekintetünk elől a golgotai kereszt. Hús-vér valóságában ennek a világnak a része, az én életemnek is a része, az értünk szenvedett és kereszt halált halt Jézus. De az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt. És még befejező részként néhány gondolatot arról szeretnék szólni, hogy de hát ki ez a Tamás? Mert ugye róla is szó volt. Ki ez a Tamás? Kedves testvérek, nagyon egyszerű erre válaszolni, mert elég, ha csak tükörbe nézünk. Elég, ha csak tükörbe nézünk, mert Tamás kérdései a mi kérdéseink, Tamás vívódása a mi vívódásunk, és Tamás hitvallása a mi hitvallásunk. Ki ez a Tamás? Tulajdonképpen magamra ismerhetek. Az ő szavaiban, gondolkodásában. Jézus halála után elhagyta a tanítványokat, elege volt az egészből, elszakadt a közösségtől, ami nagyon veszélyes, testvéreim. Elszakadni, félrehúzódni a közösségtől nagyon veszélyes, és ez a példa is mutatja, mert nagyon nagy teher egyedül vívódni sötét gondolatokkal, egyedül birkózni, egyedül harcolni lelki vívódásokkal, ahogy énekeltük is egy nagyon csodálatos énekben lelki vívódásainkról, egyedül nagyon nehéz és nagyon keserves. És így nem volt ott a feltámadott első megjelenésekor. Kételkedett. Azt mondja, nem hiszem. Ha nem látom, ha nem érintem, nem hiszem. Tipikus, mert mit csinál? Feltételeket szab, kedves testvére. Feltételeket szab, ő akarja eldönteni, hogy mikor hajlandó hinni, hogyan hajlandó hinni, mit tegyen az Úr, mit ne tegyen az Úr, és így tovább. Ha észrevesszük magunkon, kedves testvéreim, amikor vívódunk a hitünkkel, lelki vívódásunk, hogy kezdjük sorolni a feltételeinket, hogy ha így lenne, akkor én is úgy tennék, vagy hinnék. Ha ez történne, akkor békességem lenne. Ha amúgy lenne, akkor reménykednék, és így tovább. Ha észreveszük ezt magunkon, állj! Gyorsan meg kell állni, gyorsan vissza kell fordulni, mert a mi belső GPS-ünk rossz útra vezényelt. Nem jó ez az út. Nem szabhatom én a feltételeket az Úrnak. Legyen nyitott a szívem. Legyen üres a szívem. Boruljak le az ő színe előtt, a kereszt tövénél, lélekben. Uram, itt vagyok. Uram, tégy velem, amit akarsz. Uram, ments meg engem. Adj békességet. Adj üdvösséget. Adj örök életet. Hiszen te azt akarod, hogy veled legyek. Segíts. Segíts hitetlenségemben. Igen, ha félredobom a feltételeimet, és elfogadom az Úr ajándékát, az ő kereszthalálát és feltámadását, amit értem tett, és értem vállalt, akkor igen, kedves testvérek, megkapom az ő ajándékát, a kegyelem örök ajándékát. Kedves testvéreim, Tamás meglátta, felismerte különös kegyelméből az Úrnak, döntő dolog, felismerte Jézusban az Istent. Mert Jézusról sok mindent lehet mondani. Bölcs, tanító, proféta, mester, rabbi, szupersztár, ugye egy időben, évtizedekkel ezelőtt ez volt a divatos. Mondhatunk bármit, jó dolgokat, szép dolgokat, de ez a legfontosabb. Jézusban felismerte az Isten, leborult előtte, és azt mondta, én Uram, és én Istenem. Ki ez a Tamás? Legyek én. Végigjárhatom a kételkedés útját, ne féljek tőle, de azt kívánom, és azt kérem az Úrtól, hogy jussunk el odáig, ahova ő eljutott, felismerve Jézusban az Istent, én Uram, és én Istenem. Mivel látsz engem, hiszel, mondja Jézus, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Befejező mondat. No, ezért építettek templomot az elődök. Évszázadokkal ezelőtt. És vajon én felépíteném ezt a templomot? Én bízom benne, ha nem is pont ilyenre, ilyen szépre, ilyen gyönyörűre, meg ebben a stílusban, de akkor élő egy gyülekezet, és akkor élő ez az itt lévő mai gyülekezet is, ha azt mondaná és mondja a szívében, lelkében, igen, mi is felépítenénk a templomot az Isten dicsőségére. És akkor ez a mai nap is igazi templomszentelési háladó Isten tisztelet lesz, annak sokszínű gazdagságával. No, ezért építették fel az elődök ezt a templomot, a mennyei templom előképeként. Isten így áldja meg egyházunkat, Így áldja meg egyházunk népét, hogy valóban dicsérjük az ő nevét szavainkkal, cselekedetünkkel, egész életünkkel, mindannyiunk örömére és boldogságára, és az ő dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk irgalmadért, kegyelmedért, hogy bennünket is megszólítasz. Bennünket is hívsz magadhoz, hogy ajándékozó szereteteddel átölelhess bennünket. Megajándékozz a békesség ajándékával, örökkévaló szereteteddel és irgalmaddal. Megajándékozz bátorsággal, a hit bátorságával és reménységével, hogy azzal járjuk utunkat a mennyei örök cél felé. Kísért földön vándorló népedet, egyházadat, mert te vagy az út, az igazság és az élet a cél felé, Isten örök országába. Amen. Köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget a gyülekezetnek, a lelkészeknek, és így még egyszer Isten áldását kívánom a gyülekezet minden tagjára. És ez most nem olyan búcsúzás, hogy többé nem látjuk egymást, mert remélem, hogy még fogunk találkozni Isten önökkel. Viszontlátásra!
Köszönjük szépen Esperes úrnak a szolgálatát. Köszönjük, hogy emlékeztetett bennünket, hogy 229 évvel ezelőtt komoly áldozatok árán épült föl ez a templom. Körülbelül 30 hónap alatt. Nem azokkal a technikákkal, amelyekkel ma építkeznek, hanem lovaskocsikkal, szekerekkel hordták Bodrog keresztúrról a köveket. Éjszaka és aztán nappal pedig dolgoztak itt az emberek. Komoly áldozat volt. Köszönjük, hogy szembesített bennünket, Esperes úr, hogy vajon ma hozunk-e áldozatot, tudunk-e ilyen áldozatot hozni, szeretjük-e annyira a templomunkat, a gyülekezetünket, hogy fáradozunk érte. És Isten áldását kívánjuk az ő életére, az ő drága feleségének az életére és szolgálatukra. A hirdetéseket hadd olvassam fel, ahogy azt a bevezetőben említettem, a mai Isten tiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Lénát, Zétént és Dániel Nándort, majd nem sokára az ő keresztelük fog következni. Gyülekezetünk énekkara ma este 17 órai kezdettel tart próbát a gyülekezeti teremben. Reformációi sorozatot tartunk október 28-ától 30-áig, szerdától péntekig 17 órai kezdettel szintén a gyülekezeti teremben. És október 31-én, reformáció ünnepén, 8 és 10 órakor tartunk Isten tiszteletet, mindkettőt a gyülekezeti teremben. Ugyanezen a napon este 17:30 órakor az evangélikus nagy templom előtt gyülekezünk, és innen énekelve vonulunk át a református templomba, ahol 18 órától közös ünnepi Isten tisztelet lesz. Mint látják a testvérek, a restaurálás az orgona feletti részhez érkezett, ezért az erre évre tervezett orgona zene és áhítatok elmaradnak. Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a mai naptól áttértünk a téli időszámításra, így esti alkalmaink 17 órakor kezdődnek. A mai nap vasárnap perselypénzét a Biblia terjesztésére fogjuk majd továbbítani. Az evangélikus élet legújabb száma kapható a kijáratnál 275 forintos áron, valamint megérkezett a csendes percek november-decemberi száma, mely a hivatalban munkaidőben vásárolható meg. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. pedig, kedves testvérek, az oráció ökumenikában boruljunk le együtt Isten szín elé, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk ezért a mai délelőttért. Olyan sok örömben részesítettél bennünket, de ami a legnagyobb öröm, hogy tapasztalhattuk a te jelenlétedet, hiszen te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott te is ott vagy. Köszönjük, hogy igéd által tanítottál bennünket, hogy volt hozzánk szavad, és látod a mi szívünket, életünket, látod szívünknek az állapotát, te látod, hogy kinek mire van igazán szüksége. Urunk, kérünk azért, hogy áld meg a te népedet, áld meg a te gyülekezetedet, és Urunk, szeretnénk hálaadó imádságban megköszönni, hogy 229 évvel ezelőtt ezt a templomot felszentelhették. Hogy voltak olyan bátor, voltak olyan gyülekezethez és hozzád ragaszkodó emberek, akik erőt, időt, energiát nem kimélve szerettek volna egy otthont, egy hajlékot, egy lelki hajlékot maguknak. És te megadtad. És 227 év múltával is méltóképpen emlékezhetünk elődeinkre, akik fáradoztak a gyülekezetért. És Urunk, szeretnénk imádkozni ilyen fáradozó emberekért, akik tudnak terhet hordozni és terhet viselni, akik szeretnek téged és ragaszkodnak hozzád. Urunk, adj olyan embereket, akik elkötelezettek, akiknek mindennél fontosabb az, hogy benned éljenek, téged szolgáljanak. Urunk, szeretnénk örülni az örülőkkel akkor, amikor sokan térdet hajthattak itt, a te oltáról előtt, megköszönve az éveket, az évtizedeket, megköszönve mindazt, amit adtál az ő életükben, gondolva születésnaposokra. Örülünk az örülőkkel akkor, amikor hálát adhatunk a házaspárért, hálát adhatunk mindazért, amit rajtuk keresztül adtál már ennek a gyülekezetnek, hogy megőrizted őket hűségben és szeretetben, és 60 év múltával újra megállhattak itt az oltár előtt, és köszönetet mondhattak neked. Legyen hála ezért te néked. Örülünk az örülőkkel akkor, amikor Lénát, Zétént és Dániel Nándort megkeresztelhettük. Áld meg az ő édesanyjukat, édesapjukat, keresztszülőket, családtagokat, s add, hogy mindazt, amit itt fogadtak a te színed előtt, ahhoz hűségesen tudjanak ragaszkodni. Nem csak örülünk az örülőkkel, hanem sírunk a sírókkal. Sírunk a sírókkal, amikor két fiatalt elkísértünk utolsó útjára, mert élhettek volna még. De nem látunk bele a titkokba, nem látunk bele a te akaratodba, a te gondolatodba, hiszen te azt mondod, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim. De Urunk, hisszük azt, hogy a gyászban, a fájdalomban, a hiányban is hozzád menekülhetünk, mert neked van hatalmad reményt és vigaszt adni, neked van hatalmad bátorítani a gyászolót, neked van hatalmad erőt adni az erőtlennek, vigasztalást adni a sírónak. Urunk, így könyörgünk azokért a családokért, akik az elmúlt napokban, hetekben veszítették el hozzátartozóikat. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk őértük, hogy adj gyógyulást számukra, és el tudják tőled venni mindazt, amit te adtál, kimértél. De olyan jó tudni, hogy te nem adsz nagyobb terhet, mint amit el ne tudnának hordozni. Visszük eléd, Urunk, az előttünk álló alkalmakat, hogy mind-mind rólad szóljon, és te legyél a középpontjában. Hálát adunk lelkész testvérünkért, Esperes úrért, az ő szolgálatáért, az ő hitveséért, mindazért, amit rajtuk keresztül is munkáltál, az ő édesapján, nagyszülein keresztül is ebben a gyülekezetben, és hűségesen végezhették a szolgálatot hosszú évtizedeken keresztül. És visszük eléd népünket, visszük eléd magyar népünket, ahol a szabadság iránti vágy miatt közel 60 évvel ezelőtt, 56. október 23-án
A szabadság iránti vágy miatt elindult több mint egy mozgalom, egy forradalom, amikor azt mondták, hogy elég volt, és nemet akartak mondani a kiszolgáltatottságnak, a reménytelenségnek, és nemet akartak mondani a diktatúrának. És közel 4 évtizedet kellett várni, hogy valóban legyen rendszerváltás. Úrunk, hálásak vagyunk, hogy voltak emberek, akik életüket adták a szabadságért. De Úrunk, mi tudjuk azt, hogy ahol a te lelked, ott van a szabadság. Mi tudjuk azt az igéből, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok lesznek. Köszönjük, Urunk, hogy ez az, ami igazán mozgató rugója lehet hitünknek és életünknek, és a hazaszeretetünknek. Urunk, sok minden van a szívünkön, sok minden, te látod, de mindezt hadd foglaljuk össze a tőle tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Mindezek után Isten népe, vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon neked békességet. Énekeljük el a himnuszt.